Jó napot kívánok! Idén 130 éves az Aquincumi Múzeum, ami a főváros első saját alapítású ilyen intézménye. Az ekkorra elkészült épületben nyílik meg a kiállítás, ami felidézi ezt az elmúlt 130 évet, s kissé bepillantást enged a jövőbe is.
Mivel pont ezt az épületet ünnepeljük, illetve a múzeum születésnapját ünnepeljük, ezért megpróbáljuk visszaállítani az eredeti térstruktúrát, és amit lehet visszaidézni az eredeti épület belsőből, az eredeti múzeum belsőből. Úgyhogy ennek megfelelően a központi terem, ahol most vagyunk, itt szerencsére nagyon sok fotónk maradt fent egyébként a korabeli berendezési tárgyakról, illetve a korabeli kiállítási struktúráról, ezért ezt megpróbáltuk valamilyen módon rekonstruálni, így került sor például a 19. századi falfestésnek a részleges helyreállítására. Elindulunk a 19. század végi első klasszikus értelemben vett ásatások időszakától, és befejezzük a 21. században, és ennek megfelelően helyeztük ki azokat az igazán érdekes és a múzeum történet, illetve a római kor szempontjából legfontosabb tárgyakat, amelyek az adott korszakot jól szimbolizálják, és amely tárgyakon keresztül nem csak tulajdonképpen egy esztétikai élményt kap a látogató, hanem felépül előttünk Aquincum, hiszen ezek a tárgyak szimbolikusan is mutatják ennek a városnak a történetét.
Hallhatnak arról is, hogy az Aquincum 130 kiállítás keretében teljesül egy 50 éves terv, vagyis az arra épített védőépületben mutatják be az antikváros mozaikjait.
Ugye a 70-es években felhúzták ezt a védőépületet, és úgy tervezték, hogy itt a mozaikot itt helyben fogják rekonstruálni, de ez azóta sem valósult meg, úgyhogy most ezért itt egy kisebb mozaik kiállítást valósítunk meg a Aquincum megnyitásának 130. évfordulója alkalmából, ahol a múzeum mozaik gyűjteményének a gyöngyszemeit mutatjuk be.
A műsor utolsó perceiben Nyírbátorban járunk, ahol jól halad a múzeumépület felújítása, és azt is megtudhatjuk, pontosan milyen kiállítások kapnak majd helyet benne.
Most elérkeztünk egy olyan minőségi korhoz, ami újra kell, hogy elgondolkodtasson minden szereplőt, várost, egyházakat, vagy a Magyar Nemzeti Múzeumnak a filiáját is, hogy hogyan tovább. Mert ha Nyírbátor a gazdaságára és idegenforgalmára építi jelenét, vagy akarja jövőjét is, meg itt tartani akarja a lakó népességnek egy jelentős részét, akkor ezt nem kerülheti meg, ezt a kérdést. Itt ezt az attrakciót fel kell fűzni, nagyon-nagyon hatékonyan kell mindenkit bevonni ebbe a szereplésbe, illetőleg el kell érni azt, hogy ezek a szereplők magáinak érezze azt a részfeladatot, de az egészet, amit itt a közönségnek be akarunk mutatni Nyírbátor és a Bátoriak kapcsán. Tehát ez egyfajta, újfajta küldetése az idegenforgalomnak, a turisztikának.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Aquincumban Lángor Solya régész muzeológussal, a kiállítás egyik kurátorával beszélgettem.
Itt állunk az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park régi kiállítóépületének bejárata előtt.
Ahol hamarosan megnyílik majd egy kiállítás, amikor mi beszélgetünk, akkor még építik, de a látogatók a riport elhangzása után néhány órával már láthatják is.
Így van, ez a kiállítás abból az apropóból, vagy abból az alkalomból készült, hogy idén 130 éve történt, hogy 1894. május 10-én megnyitotta kapuit az Aquincumi Múzeum épülete, és innentől kezdve számítjuk tulajdonképpen az Aquincumi Múzeum és Régészeti Park születését, és hát ez alkalomból nyitjuk ezt a kiállítást most.
Meg hát ez tulajdonképpen azért a Budapesti Történeti Múzeum születésének a gyökere is.
Így van, ez volt az első főváros által alapított múzeum, és ebből nőtt ki, és ebből alakult ki aztán később Budapesti Történeti Múzeum, úgyhogy ezért aztán külön fontosnak tartottuk már csak Budapest 150. születésnapjához is kapcsolni ezt a rendezvényt, illetve ezt a kiállítást, és reflektálunk is a kiállításban Budapest 150 évére.
Ahogy itt állunk még egyelőre az ajtóban, és benézünk, tulajdonképpen megismétlődik az a jelenet, ahol az előbb álltunk, hiszen fenn egy nagy installáción a múzeumnak a bejáratát látjuk egy régi fényképen, a fényképen pedig alakok. Ez a fénykép a 130 évvel ezelőtti megnyitó alkalmával készült?
Pontosan ez ezen a napon, ezen a bizonyos május 10-i napon készült, ez egy csoportkép, ahol mindazokat a személyeket láthatjuk, akik meghívást kaptak a megnyitóra, ugye itt a lépcsőn állnak, ülnek, tehát ténylegesen pont ugyanezt a látványt kapjuk vissza jó nagyban, mint ahol tulajdonképpen amit átlépünk az ajtón, és az ennek megfelelően tényleg vissza szerettük volna idézni ezt a bizonyos 19. század végi nevezetes pillanatot, aminek ugye eredményeképpen aztán a múzeum innentől kezdve szinte mind a mai napig folyamatosan várja a látogatókat.
Ez a 130 év is meglehetősen hosszú időszak, de hát az akvinkumi romoknak, az akvinkumi romok megtekintésének, bemutatásának a története azért ennél lényegesen régebbre nyúlik vissza.
Igen, tehát a romok feltárása, illetve akvinkum romjainak feltárása már azért a 19. század közepén elkezdődött. Értem ez alatt a szisztematikus és tudományos igényű feltárást, hiszen lényegesen korábban is előkerültek már emlékek, tudtak arról, hogy itt akvinkum romjai vannak elbújva a föld alatt, illetve hát ugye az 1770-es évek végén került sor először egy olyan kutatásra, de nem itt, hanem a későbbi legió, felfedezett legiótábor területén, ami megalapozta végül is az akvinkumi kutatásokat, de valójában a múzeum alapításának igénye csak a 19. század végén merült fel, amikor már olyan nagy mennyiségű leletanyag és emlék került elő innen a polgárváros területéről, ami már indokolta azt, hogy legyen állandó kiállítás is. Először nem is itt, hanem a szomszédos úgynevezett Krempülmalom épületében rendeztek be egy kiállítóhelységet. Ugye ez ma ugye az akvinkumi polgárvárostól északra található malomnak a romjai valamilyen szinten ma is látszanak, és ott került sor először egy ilyen kisebb kiállítás megrendezésére, de hát egyrészt kicsinek is bizonyult, másrészt nem is volt annyira méltó ehhez a környezethez, és ezért került aztán sor hosszas lobbizás után, itt elsősorban Torma Károly, illetve hát később Kuzsinszky Bálint munkáját kell kiemelni arra, hogy ez az épület elkészült, és 1894-ben csak a központi épület készült el, majd ezt követően két év múlva már, mivel bővíteni kellett a múzeumot, olyan sok lelet került elő, már 1896-ban elkészült a két szárnya, és aztán a 1900-es évekre pedig már a kőtári rész is folyamatosan készült hozzá. Tehát rendkívül szerencsés módon ugye maga a főváros is felismerve ennek jelentőségét, folyamatosan támogatta abban a múzeumot, hogy bővülni tudjon. Úgyhogy amit ma látunk úgynevezett régi épületként, ez gyakorlatilag a 20. század elejére nyerte el a végleges formáját.
Amikor ezt a múzeumot megnyitották, akkor mekkora volt ez a romterület?
Hát a romterület akkor először kisebb volt természetesen. Az első feltárások elsősorban a város központ területén indultak, tehát a Nagyfürdő, a főutcák zónája, a fórum zónája, illetve kicsit délebbre a piacnak a környékén indultak. Ennek megfelelően ez a központi rész került először kutatásra, de mivel Kuzsinszky Bálinték folyamatosan tárták föl az egyes részeket, folyamatosan kapcsoltak újabb feltárt épületeket a romkerthez, gyakorlatilag amit ma romkertként ismerünk, és ahol ma romkertként sétálhatunk, azért ennek a 80-90%-a alapvetően Kuzsinszky Bálint munkásságának eredményeként került napvilágra. Azóta nyilván több hitelesítő kutatással, romkonzerválással igyekeztünk mondjuk azt, hogy folytatni ezt a hagyományt, és nyilván több kisebb épület azóta került feltárásra, de nagyságrendiben összességében Kuzsinszky Bálint munkája az, amit ma láthatunk a romkertben.
Gondolom, hogy az is elősegítette ennek a múzeumnak a megalapítását, hogy tulajdonképpen ez a rommező, ez ekkor már évek óta egy népszerű kirándulóhely volt Budapesten.
Hát a népszerű kirándulóhelyé válás az pont az ásatások megindulásának volt köszönhető, illetve annak a ténynek, hogy nagyon sok korabeli celebritás ellátogatott ide. Gondolom, ezt többen nyilván hallották már, a íme itt a Magyar Pompej című híres mondást, amely a Habsburg család tagjaitól származik. Ferenc József császár édesapja, illetve később fia Rudolf trónörök és is ellátogatott ide, de olyan művészek is megfordultak itt, mint Kafka Margit, vagy akár Mikszáth egyik novellájában is találkozunk akvinkummal. Ugye Feszti Árpád nagyon szép festményt készített a romkertről, Tóth Árpád egy nagyon érdekes és szép versen emlékezett meg akvinkumról, tehát a korabeli művészvilágot is vonzotta akvinkum, és ez természetesen jó hatással volt a lakosság érdeklődésének kialakulására is, és az is nagyon fontos, hogy ekkorra már működött a HÉV helyérdekű vasút ezen a területen, illetve elkészült már a századfordulóra az esztergomi vasútvonala is, ami megkönnyítette a kijutást ide a városból, hiszen akkor ez a környék még alapvetően egy városszéli terület volt. Igazi, ideális kirándulóhely, hiszen nem volt ekkora forgalom, még nem voltak gyárak, nem voltak olyan barna mezősipari részek, ami mondjuk zavarta volna a hétvégi pihenést, úgyhogy egy nagyon érdekes és nagyon fontos hétvégi kirándulóhelyé vált, és ez fokozatosan hozzájárult ahhoz, hogy aztán később ez, mint régészeti park már jól tudott működni.
Beléptünk a múzeum épületbe, és ahogy elnézünk itt jobbra meg balra, összenyitották a tereket? Sokkal nagyobb, mint a többi kiállításon szokott lenni.
Gyakorlatilag visszaállítottuk az eredeti térstruktúrát. Ugye ennek a múzeumnak több tere van, van egy központi tere, ebből nyílik két nyaktagként két folyosórész, és a végén pedig egy-egy ilyen végső terem található. A korábbi években más kiállítási rendszerek, tehát más kiállítási típusok valósultak meg, amelyekhez jellemzően lezártuk a végső tereket, tehát kisebb térben valósultak meg ezek az időszaki kiállítások. kiállítások. Most azonban arra gondoltunk, hogy mivel pont ezt az épületet ünnepeljük, illetve a múzeum születésnapját ünnepeljük, ezért megpróbáljuk visszaállítani az eredeti térstruktúrát, és amit lehet visszaidézni az eredeti épület belsőből, az eredeti múzeum belsőből. Úgyhogy ennek megfelelően a központi terem, ahol most vagyunk, itt szerencsére nagyon sok fotónk maradt fent egyébként a korabeli berendezési tárgyakról, itt a korabeli kiállítási struktúráról, ezért ezt megpróbáltuk valamilyen módon rekonstruálni. Így került sor például a 19. századi falfestésnek a részleges helyreállítására, ami nagyon hasonlít egyébként nem véletlenül a római kori falfestmény motívumokra, hiszen már akkor ezt próbálták másolni, illetve ebben a központi teremben ezen kívül olyan tárgyakat és olyan képanyagot és szöveges anyagot helyeztünk ki, ami alapvetően a múzeum történetére, az ásatások történetére vonatkozik, tehát végig kísérjük a kezdetektől szinte napjainkig a múzeum és a romkert történetét.
Nagyon érdekesek egyébként ezek a falfestmények, mert ugyan megidézik a római kort is, de ezek a nő alakok, összesen 4 van belőlük, lehet, hogy talán múzsák lennének, ezeknek tündérszárnyuk van.
Igen, hát ugye ez valamiféle utánérzés akar lenni nyilván a római korra vonatkozóan, de benne van azért a 19. századi életérzés, vagy az a fajta mentalitás, ami az embereket fűzte a korszakhoz. Ugye ne felejtjük, hogy ez az időszak, amikor a pompei ásatások is igazán nagy lendületet vesznek, tehát hatalmas divattá vált római kori motívumok, elemeknek a felhasználása. Hát a múzeum építészetben pedig különösen erre próbáltak, a római korral foglalkozó tematikus múzeumok esetében pedig különösen ezzel próbáltak hatást gyakorolni, úgyhogy ezek a nőalakok is ebbe a vonulatba illeszkednek, de ezen túlmenően a kandeláber motívumok, a különböző girland részletek mind-mind a római hagyományokat és a római művészetet idézik, és hát ez volt az eredeti cél is annak idején a kiállítás létrehozásával vagy belső dekorációjával.
Hamarosan folytatjuk a készülő Aquincum 130 című kiállításról szóló beszélgetést.